Nagy szeretettel köszöntöm a Mária Rádió hallgatóit, Barlai Gábor vagyok. Önök az Élet forrása, készülünk az Eukarisztikus Kongresszusra című műsort hallják élőben. Ebben a két hetente jelentkező műsor folyamban szeretnénk a hallgatókhoz közelebb vinni a 2020-as Nemzetközi Eukarisztikus Kongresszus ügyét. Szeretnénk tudatosítani minden magyar katolikus hívő számára a kongresszus fontosságát, jelentőségét. Ahogy a hallgatók már megszokhatták, műsorunkban általában a 2020-as Nemzetközi Eukarisztikus Kongresszus missziós küldötteit szólaltatjuk meg, ők azok ugyanis, akik a kongresszus nagyköveteiként a plébániákon és más közösségekben koordinálják az előkészítő munkálatokat és segítik a felkészülést. Fő céljuk, hogy a helyi közösségekben felpesdítsék az eukarisztikus életet, s tudatosítsák a hívekben, hogy az eukarisztikus életre mindannyian meghívást kaptunk. A missziós küldöttek a megbízó levelükkel együtt ugyanakkor egy feladatlistát is kaptak, amely bőséges cselekvési tervet tartalmaz az előkészület éveire. Műsorunkba főleg olyan küldötteket hívunk meg, akik plébánosukkal, illetve közösségvezetőjükkel egységben már javában dolgoznak. Arra vagyunk kíváncsiak, hogy a helyi közösségekben hogy áll a felkészülés, milyen eredmények, milyen kihívások vannak, melyek a további terveik az előttünk álló másfél évre. Beszélgető partnereim a mai adásban a belvárosi Nagyboldogasszony főplébánia templom missziós küldöttei lesznek, Rochlitz Kinga és Csorba Júlia. A zene után kezdjük is a beszélgetést. Ez itt a Mária Rádió, az Életforrása című műsora, önök Barlai Gábort hallják. Beszélgető partnereim a mai műsorban tehát Rochlitz Kinga és Csorba Júlia, a belvárosi Nagyboldogasszony főplébánia templom missziós küldöttei. Sok szeretettel üdvözöllek benneteket.
Mi is nagy szeretettel köszöntjük a hallgatókat.
Szép estét kívánok mindenkinek.
Sokan nem szokták tudni, hogy a belvárosi Nagyboldogasszony templom, ez mit is jelent pontosan, de ha azt mondom, hogy az Erzsébet híd lábánál álló templom, ugye, ami körülbelül egy méterre van a hídtól, akkor rögtön mindenkinek eszébe jut, hogy miről is beszélünk. Tehát ti ennek a templomnak a missziós küldöttei vagytok. Mióta laktok a plébánia területén, hogyan, mikor kapcsolódtatok be a közösség életébe?
Hát nem lakunk a plébánia területén, mert ez egy olyan plébánia, ahol 5. kerület belváros, ahol előregedtek az emberek, és kiköltöztek a családok. Uh-huh. És tehát tényleg a Érdről és peremkerületekről járnak be a hívek a templomba. Én magam is zuglói lakos vagyok, Én 2000 óta dolgozom a belvárosi plébánián, mint irodavezető, és ekkortól kapcsolódtam be a plébánia életébe.
Akkor az már nem tegnap volt.
Igen.
És te, Júlia?
Hát én sem ott lakom, de már kiskorom óta a plébániára járok a családommal, minisztrálunk testvéreimmel, meg az ifjúsági csoport tagjai vagyunk a hugommal.
És akkor ez jellemző ezek szerint a közösségre, hogy akár messzebbről is, de rendszeresen oda járnak minden vasárnap.
Igen. Uh-huh.
És hogy lettetek ti ennek a közösségnek, vagy ennek a templomnak a missziós küldöttei?
Hát én személy szerint a plébániának az irodavezetője vagyok, és Zoltán atya, Osztiel Zoltán atya kért meg arra, amikor szó volt erről, hogy missziós küldöttek kik legyenek, hogy vállaljam el ezt a missziós küldöttséget, hiszen én vagyok az, aki a plébániának az életében nagyon benne vagyok, mint szervező, aki tehát nap-nap találkozom Zoltán atyával, és szervezzük az egyházközség életét. Én, tehát rám ilyen módon került a sor.
Uh-huh. Júlia?
Hát én a körülbelül egy-másfél éve az ifjúsági csoportnak a vezetője vagyok, és ezért kért meg engem Zoltán atya, hogy akkor így a fiatalság nevében én képviseljem.
Aha, te képviseled a fiatalságot. Igen. Nagyon derék dolog. Volt ugye a missziós küldötteknek egy indító képzése Esztergomban 2017-ben, meg utána voltak még további képzési alkalmak. Itt gyakorlatilag elhangzott itt a műsor elején is, hogy egy nagyon-nagyon hosszú feladatlistát kaptak a kezükbe, vagy ötlet javaslatlistát kaptak a kezükbe a missziós küldöttek. Ti is nyilván megkaptátok ezt a kis füzetecskét. Mi az, amivel elkezdtetek gondolkozni, amikor véget ért ugye ez a képzés, visszamentetek a plébániára, és akkor elindult egy ilyen, hogy akkor mit is lehetne csinálni, egy ilyen közös párbeszéd a plébános atyával, esetleg a képviselőtestülettel, vagy a közösség többi tagjával?
Hát leültünk egy ilyen, tulajdonképpen segítettek egy ilyen stratégia készítő emberek is ott voltak ezen a beszélgetésen, és akkor ugye a templom is megújult, és szerettük volna egy kicsit a templomban a közösséget is megújítani, de ennek része volt az eukarisztikus kongresszusra való készület, és ennek kapcsán alakultak ki bennünk, hogy milyen terveink legyenek. Tehát például, hogy a templom történelmileg egy kiemelkedő helyszíne ugye Budapestnek.
Abszolút, igen.
És ez predestinált arra, hogy szerettük volna, hogy egy kiemelkedő helyszíne lenne a majd az eukarisztikus kongresszusnak, és ennek kapcsán meg is hívtuk Fábri Kornél atyát, aki az eukarisztikus kongresszus titkárságának a főtitkára, hogy jöjjön el és látogassa meg a templomot, és ő is mondja el, hogy ő miket gondol, vagy milyen, neki is milyen ötletei vannak.
Uh-huh. Aztán... Ez egy ilyen közös ötletelés volt.
Igen, igen, igen.
Mik lettek ennek a gyümölcsei, ennek az ötletelésnek? Konkrétumok?
Hát Zsolozsma, amit már egyébként korábban is elkezdtünk, a Zsolozsma kialakítása, hogy régebben már naponta énekes Zsolozsma volt a templomban, de hát ez egy nem tudtuk mindig megvalósítani, és most ezt újra próbáljuk, hogy újra énekes Zsolozsma legyen a templomban. Kiadtunk ezzel kapcsolatban pont az eukarisztikus kongresszus kapcsán egy nappali imaórák a legméltóságosabb oltári szentség tiszteletére egy zsolozsmás imakönyvet, amiből szoktunk minden pénteken a Szent Mise után vesperást tartani, és ebből a könyvből szoktuk énekelni.
Magatok számára ez hány példányban készültök?
500 példányban készült, és akik részt vesznek a
ez gyakorlatilag a ti közösségetek számára.
Igen, de voltak, akik ezt meghallották, hogy van is kértek belőle, tehát én vidékre, Szlovákiába is küldtünk belőle 100 darabot.
Mi volt még, ami beindult hát, így az ötletelés gyümölcseként?
Hát ugye legfőképpen, hogy itt a mi templomunkban valósult meg ez a 24 órás szentségimádás.
Ez gyakorlatilag ez kinek az ötlete volt?
Tulajdonképpen Kornél atyának volt az ötlete, aki...
Mikor meghívtátok, hogy,
igen,
és akkor mondta, hogy mi lenne, ha...
Igen, hogy ő szeretett volna egy templomot, ahol éjjel-nappal szentségimádás van, hogy bármikor betérhessenek az emberek imádkozni, hogy ne legyen akadály, hogy 11-kor, este 11-kor zárva találják a templomot, hogy legyen egy hely legalább Pesten, ahol el tudnak menni a szentségimádásra.
És azonnal rábólintottatok.
És Zoltán atya, ő egy nagyon kezdeményező valaki, és ő rábólintott.
Hát igen, és főként ugye, mert most nem pár éve lett kész az altemplom, és akkor az egy jó helyszín lett az oltári szentség.
Az altemplomban megy most ez az állandó 0-24 órás szentségimádás.
Napközben és éjszakára fölvisszük a feltemplomnak egy külön kápolnájába, amit erre kialakítottunk, mert a biztonság miatt, hogy így tudtuk megoldani, hogy egy őrzővédő KFT éjszaka is vigyáz a templomra. Hogy most az altemplomba is ott legyen, és a feltemplomba is ott legyen egyszer, ezt nem tudtuk megoldani. Tehát ez lett a megoldás, hogy napközben az altemplomban van a szentségimadás, és éjszaka pedig fent a kápolnában.
És mikor hangzott el ez a gondolat, és ehhez képest mennyi idővel később történt meg maga mondjuk az első napja, mikor volt ennek az állandó szentségimádás kezdő napja, mikor volt?
Az állandó szentségimádás kezdő napja az 2018. január 1-e 0 óra, tehát rögtön tehát így kezdtük az évet, lesz. Igen, igen. És hát két hónappal előtte talán.
Tehát két hónap alatt sikerült megszervezni?
Két-három hónappal előtte alakult ki ez így.
Tehát ez nyilvánvaló, hogy említettétek, hogy van egy őrzővédő cég, aki hát nagyon nagy forgalomban ott a templom környékén, tehát tényleg a város közepén, de hogy magát az oltári szentséget is folyamatosan imádni, tehát hogy azt megszervezni 0-24 órában a hét minden napján, az nagy vállalás lehetett.
Igen, hát ezt voltak példák már, hogy ezt hogyan is csinálják. Tehát a Sopronban és Vácon is van 24 órás szentségimádás, és őket kérdeztük meg, hogy ők hogy csinálják ezt a szentségimádást, és tőlük vettük a példát, tehát van négy napszakfelelősünk, akik azt koordinálják, hogy mindig legyen valaki ott a nap folyamán, minden órában. A cél az, hogy kettő ember azért ott legyen a szentségimádásnál. Ez nem mindig alakul ki, de egy mindig van, és így tényleg biztosítva van az állandó szentségimádás. És hogy ezt tudjuk biztosítani szélesebb körben, tehát hogy más emberek is Budapestről vagy akárhonnan bekapcsolódhassanak, készítettünk egy honlapot, amin lehet jelentkezni a szentségimádásra.
A ti szentségimádásotokra, igen, tehát a belvárosi templom szentségimádásra. Igen. És mi ennek a honlapnak a címe?
Hát belvárosiplébánia.hu, és azon belül az örökimádás alatt megtalálják ezt a... akik szeretnének belekapcsolódni.
Néhányszor már én is voltam, amikor arra vitt az utam, és volt időm, és betértem egy fél órára, órára. Mindig több ember van, mint egy vagy kettő, tehát legalábbis amikor én ott voltam, akkor mindig az volt, hogy 4-5-6-8 ember, egyrészt van egyfajta mozgás, állandó jövésmenés, másrészt meg azért tényleg többen ott vannak. Nekem ez volt a tapasztalatom.
Igen, ez így van, napközben mindig van ott valaki, de mindig biztosítjuk, hogy egy ember biztosan ott legyen. Tehát, hogy vannak, akik nem tudják ezt állandóan vállalni, hogy mindig el tudjanak jönni, ritkánban tudnak jönni, mondjuk havonta csak egyszer, és valakit pedig olyan a munkaideje, hogy nem tudja egyszerűen vállalni a rendszerességet, tehát hogy biztosítsuk neki is, hogyha beesnek a templomba, akkor is legyen szentségimádás.
És beesnek a templomba? Mi a tapasztalat?
Vannak igen, akik beesnek, de széles körben azért már tudomás van arról, hogy itt 24 órában szentségimádás van. Mm-hmm. Templomra is kitettünk egy molinót, hogy nyitva van a templom, és bejöhetnek.
Már a híd közepéről messziről látszik igen. Egy ilyen nagy zöld színű, ha jól emlékszem, zöld-fehér felirat, igen. Ráadásul angolul.
Ugye? Angolul is, nem? magyarul is.
Igen. Tehát, hogy akár még a rengeteg külföldi turista is, aki erre fogékony, betalálhat oda.
Be is találnak, igen? Tehát igen, főleg a augusztus 20-án például a tűzi játék után nagyon sokan betértek érdekes. Például a templomba.
Mennyi embert kell mozgatni ahhoz, hogy ez működjön, ez az éjjel-nappali állandó szentségimádás? Tehát mennyi szükség, mennyi ember kell ahhoz, hogy biztosítva legyen a folyamatos jelenlét? A logisztika mennyi embert kíván, akkor inkább úgy kérdezem.
Tulajdonképpen majdnem 500 olyan ember van, akik regisztráltak már a honlapon, uh-huh. és lehet őket kérni, hogy jöjjenek be. Valaki többször vállalja, ez az ő helyzetétől függ, valaki kevesebbet vállal, kevesebbszer, de én azt látom, hogy ez működik. Uh-huh. Nyilván az éjszaka az nehezebb, mert ugye vannak, akik dolgoznak, és ezért nehezebben vállalják igen, az éjszakát, igen. de azt is meg tudtuk oldani.
Vannak önkéntesek éjszakára
is? Igen, vannak
vagy
önkéntesek.
Adott
igen.
esetben mondjuk hajnali kettőkor van, aki beírja magát hajnali
igen,
kettőre?
Igen, vannak.
Ez érdekes.
Tehát van... mindig, mert muszáj lennie.
Igen, tehát vannak olyanok, akik ők felajánlották, hogy ők szívesen vállalják az éjszakát, uh-huh. és hogyha valaki nem írja, tehát nem jelentkezik be előre, akkor meg a napszakfelelősök meg tudják keresni azokat, akik nincsenek, tehát akik jelentkeztek, hogy ők elvállalják az éjszakát, hogy most akkor holnap hajnali 3-ra, akkor ha tudnak, akkor vállalják el, és akkor elvállalják. Nem mindig sikerül ez, de mármint az, hogy egy telefon alapján elintézni mm. ezt a vállalást, de a napszakfelelősöknek ez a feladata.
De eddig volt ott valaki. Ez önmagában valaki. Szerintem egy kisebb csoda. Az, hogy 500 embert megmozgat, az meg egy fantasztikus jó dolog. Még azon gondolkoztam a minap, amikor arra jártam, hogy vajon egy ilyen szombat éjszakán, amikor mondjuk így dübörög Budapesten a város, meg a fiatalok mennek bulizni, stb., hogy ott meg csend van, béke, nyugalom, és aki meg ott szeretné tölteni a szombat estéjét, az megteheti, hogy akár bemegy oda.
Igen.
Elvonul kicsit.
Tehát én azt gondolom, Zaltemplom az annyira jó hely, és ott tényleg a hang, vagy a zajok is kiszűrődnek, tehát nem lehet annyira hallani a külső zajokat. Uh-huh. A kápolna pedig, ahol az éjszaka van a szentségimádás, az szerencsére nem a hídnak az oldalán van, hanem a másik
mikor,
oldalon.
Mikor viszik föl az oltári szentséget az éjszakára?
Általában az esti szent mise után.
Ja, uh-huh.
És akkor másnap reggel 9-ig uh-huh. van, amikor tulajdonképpen kinyitjuk a templomot a nagy hívő sereg részére, akik látogatják a templomot, uh-huh. azt olyan 9 órakor szokott lenni.
Folytatjuk a beszélgetést további témákkal hamarosan, most meghallgatunk egy dalt, és utána jövünk vissza. Folytatjuk tehát a beszélgetést Rochlitz Kingával és Csorba Júliával, belvárosi Nagyboldogasszony főplébánia templom missziós küldötteivel. Témánk továbbra is a Nemzetközi Eukarisztikus Kongresszusra való felkészülés. Beszéltünk itt az előbb erről az 500 embert megmozgató hatalmas vállalkozásról, az állandó szentségimádásról, de mi minden mást csináltok még missziós küldöttként itt a közösségben, a plébánián?
Hát mi ugye minden héten, hétfőnként összegyűlünk az ifjúsági csoportunkkal, és már egy éve, sőt már több, mert tavaly szeptembertől elkezdtük, hogy minden alkalom előtt egy órával oda megyünk, és egy órás szentségimádáson részt veszünk.
Mennyien vagytok?
Hát körülbelül ilyen 7-8-an, így állandóan. És hát ez nagyon jó volt, mert utána így mindig úgy folytattuk, hogy megbeszéltük a tapasztalatokat, hogy kinek most milyen volt, mert nyilván én is mióta küldött vagyok, azóta járok úgy szentségimádásra így gyakrabban, és nyilván az elején még úgy nehezebb így egy óráig ott ülni, térdelni, imádkozni, de ezt ugye így tanulni kell, és hogy így közösségbe csináljuk, így motiváljuk egymást, hogy igen, megyünk,
és vannak közös hangos imáitok is, énekeitek is, nem, vagy mindenki csendben magában?
Csak csendes. Csendes.
De olyan jelenlétetek is akár erősíti egymást.
Hogy... Igen, meg hogy utána mindig megosztottuk, hogy most nekinek ez volt nehéz, az volt, ő ezért imádkozott, most ilyen tapasztalata volt, és akkor ezt így mindig megosztottuk egymással, és akkor így támogattuk egymást, hogy nem baj, hogyha most éppen nem tudtál annyira koncentrálni, vagy most éppen igen, és akkor így láttuk, hogy másnak is van jó, meg rosszabb időszaka. És idén pedig elkezdtük a csoporttal is a hittanórákon végigvenni a szentségimádás iskoláját, amit az Emmanuel közösség adott ki egy füzetet.
És ezzel az ifjúsági csoporttal, vagy akár az egész plébánia közösségével együtt
igen,
csináljátok?
Hát az egész plébániának is meg van hirdetve szerdánként. A Zoltán atya is három nővér tartja, de nekünk külön van, ja, ami alkalmunk. Igen, tehát hogy az külön van, és akkor hát van a füzet, az alapján haladunk, de nyilván azt megkaptuk, és akkor azon kívül még Zoltán atya a saját gondolatait is elmondja.
Tehát most kettő adorációs iskola zajlik párhuzamosan a plébániátokon, ha jól értem. És a nagy, ha lehet így mondani, vagy bocsánat, a régebb óta fiataloknak szóló adorációs iskolán mennyien vannak, mekkora létszámban vagytok jelen?
Körülbelül 80-an vannak vesznek rajta részt. Idősek, fiatalok is vannak ebben is. Ez azt hiszem, olyanok is, akik számomra ismeretlenek is, akik nem a plébániának a tagjai, nem meghirdettük a honlapon, meg ugye van a plébániának Facebook oldala, és ezen keresztül meghirdettük, és bárki, aki akarta, belekapcsolódhatott.
Ez ugye a Szentségimádás iskolája, ez egy több alkalmas, mondhatjuk, hogy iskola, vagy képzés, vagy folyamat. Hanyadik alkalom, mikor kezdtétek, és hanyadik alkalomnál tartotok most?
12 alkalmas, október elején kezdtük, és a jövő héten, tehát vagyis a héten szerdán lesz az utolsó, a 12. alkalom.
És a plébános atya tartja, gondolom.
Igen, ezt is a plébános atya tartja három nővérrel egyetemben, akiket ő már rég óta ismer.
És 80-an részt vesznek rajta. Ez milyen hatással van a, mondjuk a résztvevőknek a elköteleződésére? Tehát, hogy akkor ők innentől kezdve most már rendszeresen járnak maguk is szentségimádásra?
Én azt gondolom, hogy igen, nem tudom ezt én személyesen felmérni.
Csak úgy érzésre.
De igen, tehát nagyon sokan, akikkel én is beszélgettem, azok járnak szentségimádásra. Nem mindig tudnak ide hozzánk járni, de már ők is elkötelezettek a szentségimádásban. Mert hiszen az ő életükre is hatással volt ez.
Igen, meg úgy van, hogy van egy könyv, amit kiadtak, és ahhoz tartozik egy munkafüzet, tehát akkor igen, utána igen. Az ugye segíti, hogy, hogy így járjanak hetente.
A könyv is megvan mindenkinek, és akkor mentén haladtok.
Igen.
Oké. Ti hoztatok ide valamilyen könyvet, ami szintén, ha jól gondolom, de mindjárt bemutatjátok, tehát segíti a szentségimádásban töltött órát imákkal, elmélkedésekkel, ugye?
Igen, a plébánia kiadott még egy füzetet, a Barátunk és táplálékunk című kis füzet, amiben az oltári szentséggel kapcsolatos imák vannak összegyűjtve. És hát ez igen segíti, hogy a szentségimádást, hogy ugye lehet, hogy valakinek sok az az egy óra, hogy csak a személyes imára, vagy hogyha éppen most...
Ez csak a saját közösségetek számára készült, vagy akár mások is kaphatnak belőle?
Mások is kaphatnak belőle, ezt a Szent Gellért kiadó karolta föl, és ők is árulják. Tehát bárki meg lehet kapni.
Könyvesboltban is.
Igen, igen, és ilyen az, tehát van ilyen az imádási óra felajánlása, az oltári szentség köszöntése, ima, tehát amivel így el lehet kezdeni, rá lehet hangolódni az adorálásra. Meg vannak benne litániák, elmélkedések, és mik.
Most volt ugye nem olyan régen a Krisztus király előesti világméretű szentségimádás. Ti abban részt vettetek-e, a plébánia beregisztrálte? Ha voltatok, akkor ott például ezt a füzetet használták-e a hívek, akik eljöttek?
Igen, mi is részt vettünk, ebbe is bekapcsolódtunk. Hát plébános úr nagyon-nagyon ajánlja ezt, és ő maga is mindig ebből a füzetből imádkozik.
Ti is elkezdtetek ugye a képzés hatására részt venni egyéni szentségimádási órákon. Gondolom, hogy hetente, heti rendszerességgel tudtok menni szentségimádásra. Tapasztaltok esetleg a saját életetekben valami gyümölcsét ennek, hogy az ima életeteket ez hogy segíti?
Nekem mindenképpen személyesebb lett az ima életem. Igen, én is próbálok hetente eljutni a munka mellett a szentségimádásra. Például, tehát egy tapasztalat, ami nekem tehát a Jézussal egy személyes kapcsolat, egy ilyen atyai kapcsolat alakult ki ezáltal, és bizalmasabb lett a kapcsolat vele, és mostanában, tehát a gondviseléssel voltak például problémáim, vagy, és tudtam, tehát sajnáltam, de tudtam a Jóistennel hadakozni, vagy, és mégis... Hogy aki, én, aki a gyengeségeim, az, tehát miért nem segít abban a Jóisten, hogyha valamibe gyenge vagyok, akkor miért nem azt erősíti meg. És megszégyenítően abban segít, csak nem úgy, ahogy én várom. És ez hatalmas tapasztalás volt a számomra, hogy a Jóisten megmutatja azt az utat, és tényleg abba segít, amiben tényleg gyengék vagyunk, vagy számunkra fontos, csak nem mindig úgy, ahogy mi szeretnénk.
És te, Júlia, abban a szerencsés helyzetben vagy, hogy már fiatalon elkezdhetted a rendszeres szentségimádást. Ez engem mindig érdekel, hogy a fiatalokat mi fogja meg ebben, tehát hogy egy órát ott tölteni, tehát hogy én úgy gondolom, hogy ehhez kell egyfajta érettség, türelem, nem is tudom. Tehát hogy fiatalként ezt hogy éled meg?
Hát igen, az elején nehezebb volt, hogy egy órát rászánni, ott lenni, figyelni, de ebbe így beletanul az ember, meg megszokja, és most már hát eljutottam odáig, hogy így gyakorlatilag minden héten, ha tudok, elmegyek szentségimádásra, és ha meg nem sikerül, nincs időm rá, akkor érzem a hiányát. És egyszerűen, hogyha... Hát ugye hétfőként mindig megyünk a csoportunkkal, de azon kívül, hogyha mondjuk van lyukas órám az egyetemen, akkor csak átjövök, itt töltök egy kis időt, tehát ez nagyon jó, meg hogyha bármi öröm ér, akkor egyből arra gondolok, hogy jaj, ezt most meg kell köszöntöm az Istennek, és akkor az jut eszembe, hogy itt a szentségimádás, akkor ide jövök.
És el szoktad ezt mondani a kortársaidnak, ezt az élményedet, ezt az örömödet? Hát gondolom két évvel ezelőtt még te magad se gondoltad, hogy a rendszeres szentségimádás ilyen pluszt, ilyen örömet tud adni, ilyen boldogságot az életedben. Szoktál
hát így
erről
a baráti
beszélni?
Körben, igen.
És mit szólnak hozzá?
Hát ugye a legtöbben a plébániáról mondjuk ők is tapasztalják, meg a barátommal is szoktunk jönni, és az is nagy élmény, hogy ketten közösen jövünk, vagy tudom, hogy ő éppen megy, és az is nekem egy nagyon jó érzés. És akkor tudom, hogy ő is átéli ugyanazt a tapasztalatot Istennel, és ez nagyon jó.
Mindig meg szoktam kérdezni mindenkitől, aki itt van a stúdióban, hogy... Hát két éven át készülünk erre az eukarisztikus kongresszusra, nagyon sok mindent teszünk, de hogyha egyetlen mondatban meg kéne fogalmazni, hogy szerinte mi a legfontosabb dolog a felkészülésben, tényleg, hogy egyetlen gondolatot megosztani a hallgatókkal, nektek mi a legfontosabb üzenetetek?
Hogy én azt ajánlom mindenkinek, hogy kapcsolódjon be a szentségimádásba, mert így lehet személyes, illetve személyesebb kapcsolatot kialakítani Jézussal.
Igen, ez szerintem is a legfontosabb, meg hogy ez az eukarisztikus kongresszus egész Magyarország lelki megújulására nagy hatással lehet, és ezzel élnünk kell.
Ez így van, ez végszónak is nagyon szép volt, köszönöm szépen. Köszönöm nektek, hogy eljöttetek hozzánk, és megosztottátok gondolataitokat. Kedves hallgatók, legközelebb két hét múlva, ugyanígy vasárnap este 9-kor jelentkezik az Életforrása című műsorunk itt a Mária Rádióban. Ha tehetik, tartsanak akkor is velünk. Technikus kollégámnak, Bozzai Lászlónak köszönöm a segítségét. Önök Barlai Gábort hallották. Áldott adventet kívánok, dicsértessék a Jézus Krisztus!
Az Élet forrása. Készület a 2020-as eukarisztikus kongresszusra. Barlai Gábor műsorát hallották.